Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terüly-terüly asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 9:11 van, mármint 9 óra 11 perc, ne tessék kapkodni. Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral, aki most helyezkedett el, mert jól megérdemelt kávé szünetét töltötte a stúdiótól 2,5 kilométer távolságra, úgyhogy kész csoda, hogy visszajön.
Igazán megvárhatnád, még fölkászálódok a kis székemre. Na, szóval Mihálovics András,
így
a
van.
Másik műsorvezető.
Itt vannak a hallgatók is, 0636 98 0 98 0, egyikük így dohog, ne kapcsold el. A MOL-nak hogy sikerül 600 forint felett tartani a benzint és a gázolajat, miközben 2021-es szinten van az olaj, a forint 12%-kal gyengék kb., de ha azt nézzük, hogy 80 körül olajnál hasonló forint mellett volt 650 az üzemanyag, akkor még nem, akkor hogy nem vagyunk bőven 600 alatt? Vagy nagyon jó margin csinálnak, vagy épp eladják a rossz longjukat. Mondjuk a dollár 2021-ben kb. 20%-kal olcsó volt forinton, de ez, akkor ez is fáj, amikor valaki rám önti a bukó longját, dohog a hallgató, morgó szerdán el van nézve neki, egy megfejtésünk van, nagyon megdrágult a hordó. Ez lehet a magyarázat.
De akkor mondunk még egy komolyabb megfejtést is, esetleg az adótartalmát a benyának, azt még meg lehetne vizsgálni, és akkor szerintem rögtön közelebb kerülünk a megoldáshoz.
Igen, és akkor ott azt is megnézhetjük, hogy a jövedéki adóra még áfát is rakunk, tehát az adó adóját is tartalmazza egy liter benzin, akkor igen. De nem kell félteni a fent nevezett társaságot se, úgyhogy nem mi törjünk lándzsát mellettük, majd megvédik magukat. Van-e még valami, Gabikám?
Ez mekkora zene, nem tudom, mire jött, mert nem hallottam.
Te mekkora sem már? Zene? Jó. Igen, jó. Én sem, igen.
Továbbítjuk.
Tudománnyal kapcsolatban illő volna megkérdezni Dr. Máriást, a tudósok zenekar vezetőjét is. Nyilván erre is sort kerítenek majd szerintem az illetékesek. Na mit szólnál, menjünk tovább, mert a Gede kedvenc rovata jön, az ingatlanpiaci.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
Ezen belül pedig felsejlik egy mankóval, törött lábbal botorkáló társasház, ugyanis a betegépület szindrómáról beszélgetünk áldozatunk, Borbé Csaba, Planradar regionális vezetője, Magyarországon a betegépület szindróma szakértője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Járókeretet az épületek számára.
Igen, 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 általában felmérjük, hogy kinek kell járókeretet, mert milyen típusú gyógyszerekkel lehet őket kezelni.
Na, de ez ennél egy komolyabb téma. Miről van szó?
Plan vagy plan?
Hát attól függ, hogy engedjük németül vagy angolosan, de egyébként aha, egy német osztrák cégről van szó.
Aha, akkor inkább plannak
mondjátok. Inkább plannak.
Jó, plannak. Akkor én jól mondtam, Nyelvleckék Andrással, úgyis régen
kivételesen,
volt.
Igen.
Igen, szóval mi ez a betegépület szindróma? Ez ilyen kicsit félreérthető magyarul.
Igen, alapvetően ugye ez a magyar fordítása az így első hallatra egy picit ilyen vicces lehet, de ugye a sick building szindrómról beszélhetünk. Alapvetően egy olyan jelenség, amit az épületben tartózkodók akkor tapasztalnak, hogyha kimondottan ilyen egészségügyi problémát vélnek magukon felfedezni, amikor az épületben vannak, vagy nincsen jó kedvük, és kvázi ez tulajdonképpen megszűnik, amint kilépünk az épületből. És ez ugye nem a
akkor
munka...
Akkor ez nem a munkaundornak a...
Igen, nem a munkaundornak
is van. Ez mentális, vagy azbest-szerű? Tehát, hogy tényleg van ott az épületben valami, vagy csak azt gondoljuk,
ez alapvetően is, leginkább egyébként egészségügyi, tehát a különböző légzőszervi behatásokra gondolunk, de nyilván lehet természetesen mentális, mert többek közt mondjuk a Sick Building Syndrome vizsgálja azt is, hogy mondjuk a fény az hogyan érkezik be egyébként mondjuk az adott épületbe, hangzavar az alapvetően
hogyan keletkezhet. Tehát valakinek mondjuk egy lukba van, és nem éri a természetes fény, annak előbb-utóbb értelemszerűen lehetnek pszichológiai tünetei is.
Így van, így van. Alapvetően nem egy új jelenségről van szó természetesen, ugye ez a nagyjából a 70-es évektől már elkezdték ezt felfedni, ugye amikor a nagy amerikai felhőkarcolók és nagy irodaépületek épültek. Nevesíteni, 84-ben nevesítette a WHO egyébként, mint egy létező szindrómát, és hát alapvetően amióta akár Magyarországon is beszélünk róla, az, hát az lehet mondani, hogy az az időszak, amikor beragadtunk az otthonainkba, és akkor ugye alapvetően elég sok szindróma ért minket, tehát többek közt ugye ez is. Úgyhogy ma már azt lehet mondani, hogy alapvetően, ugye én leginkább szoftver és kivitelezési oldalt látok, tehát alapvetően mondjuk nagyobb irodaépületek beruházásainál ez meg kimondottan egyébként egy tényező, hogy ezeket a belső elemeket vizsgálják.
Ez ilyen tünet, hogy mondjam, akkor mik a tünetei a betegépület szindrómának? Most mondtál néhányat, hogy fény, kevés fény, levegőtlenség, nyilván olyan irritáló anyagok.
Nem az épület oldalról, hanem az emberen mik a tünetei, az is egy érdekes kérdés.
Igen. Tehát ugye alapvetően három nagy kategóriára lehet ezt tulajdonképpen osztani. Az egyik az a különböző illékony szerves vegyületeknek a vizsgálata. Ugye a illékony szerves vegyület VOC, ez alapvetően ugye minden építőanyag valamilyen szinten tartalmaz, amelynek nyilván a magas koncentrációja, ugye kimondottan egészségügyi károsító hatása lehet, főleg egyébként hosszú távon, meg hogyha magas ennek a koncentrációja. A másik, amit vizsgálni kell, az elektroszmog jelensége. Tehát ugye ezt biztos mi is tapasztaltuk, hogyha nyilván a fejünk mellett töltjük a telefont, akkor éjszaka nem alszunk jól. Alapvetően ugye leginkább ennek ez az oka. Na most természetesen, hogyha egy nagyobb épületkomplexumot nézzünk, tehát egy irodai épületet, ott értelemszerűen ez az elektroszmognak a jelensége sokkal nagyobb lehet a szerverek, stb. Miatt. Tehát ezt mindenféleképpen ugye megint csak érdemes vizsgálni. És hát a harmadik pedig ugye, hát az inkább a közérzetre hat, tehát az, hogy megfelelő levegőellátás legyen egyébként az adott helyiségben, megfelelően természetes anyagokat tapintsunk, megfelelő fénymennyiség érkezzen be. Tehát nagyjából egyébként ezek a vizsgálandó tényezők.
Mit lehet ezzel csinálni? Hiszen lehet, hogy ez a tudományág, vagy ez a szindróma nem is létezett akkor, mikor egy csomó irodaház épült. Akkor azokat most teljesen le kell csupaszítani tégláig, és újraépíteni, mert az nem egy olcsó megoldás, és ilyenkor fogjuk azt mondani, hogy na hát ez aztán nem éri meg, úgyhogy dolgozzon csak a dolgozó levegőtlen és sötét helyiségekben, vagy erre vannak olyan módszerek, amik viszonylag kis befektetéssel tudnak javítani.
Igen.
A helyzetet.
Igen, most már egyébként létezik olyan szakma, hogy épületbiológus. Ha jól tudom, egyébként most már Magyarországon is vannak ennek jeles képviselői. Képzés Magyarországon még nincsen, legközelebb Németországban egyébként ilyen típusú képzés, ez 2+2 éves. Na most neki egyébként pontosan ez a feladat egyébként, hogy ezeket felmérje. Amiket láttunk mondjuk irodaházi beruházások kapcsán, a nagyobb lakó ingatlan beruházások kapcsán, hogy eleve már a beruházó egyébként így terveztet, tehát hogy ezeket a tényezőket belevesszük. Nyilván, hogyha arról beszélünk, hogy valamit fel kell újítani, és itt ugye azért mindenféleképpen kihúznám, kiemelném mondjuk azt a trendet, hogy ugye most az elmúlt 10 évben Budapestről inkább kimentek az emberek vidékre, és akkor a kádárkockákat megvásároltuk, és elkezdtük vadul felújítani, hogy ezekben az esetekben is érdemes ezeknek a szakembereknek egyébként az igénybe vétele. Ugyanis ugye a felújítás kapcsán ugye nagyon sok problémát behozhatunk a lakásunkba, házunkba. Tehát, hogyha elkezdjük vadul mondjuk szigetelni mondjuk a régi kádárkockát, és le fogjuk cserélni ugye hőszigetelő nyílászárókra, akkor hirtelen észreveszünk, hogy elkezd tulajdonképpen minden penészedni.
Elővetesen is érdemes megnézni, megvizsgálni, hogy felújítás előtt éppen milyen állapotban van ebből a szempontból?
Igen. Tehát ugye, ugye a penészedés azért emelném ki egyébként, mert alapvetően ugye a biológiai szennyezések közül talán ez az egyik legjelentősebb, mennyi, mert az egyik legzavaróbb is. Tehát nyilván a penészgombának a magas koncentrációja az ugye kimondottan egészség károsító hatással lehet. Alapvetően ugye, amiket érdemes felmérni, hogy ugye hol van a például a hőhidak ugye az adott lakásban, vagy az adott házban. Mindenhol van hőhíd. Tehát az, hogy a hőhidat eltüntessük, ilyen nem létező fogalom. Tehát mindenhol lesz hőhíd, ugye, viszont kell tudnom, hogy ez hol van. Azt megfelelő szigeteléssel egyébként ugye ki lehet küszöbölni. Viszont amit mondjuk ilyen felújításnál mindenféleképpen tudnék javasolni mondjuk a fiataloknak, akik kimennek és mondjuk felújítanak házakat, az az, hogy a szellőztetést egyébként azt mindenféleképpen leginkább automatikus szellőzőkkel egyébként oldják meg. Irodaházas beruházásoknál ez nem probléma jellemzően, hisz ugye eleve egyébként már ők így készítik egyébként, így készülnek a tervek, tehát
ezeket figyelembe veszik most már egy irodaházfejlesztésnek? Tehát az új irodaházak tudják ezeket a szempontokat kezelni, amikről most eddig beszéltünk?
Igen, ugye alapvetően milyen különböző riportálási lehetőségeket biztosítunk a szolgáltatásunkon keresztül, és nem olyan rég találkoztam ugye az első ilyen SBS riportommal, amivel egyébként én is, mint a Borja az Újkaputi néztem, hogy akkor ez most akkor hirtelen micsoda, és egyébként pont ez a riport egyébként arról szólt, hogy ezeket a tényezőket egyébként vizsgálják, leginkább egyébként átadás előtt, hisz ugye ezeknek a különböző építkezési anyagoknak bizonyos idő kell egyébként, hogy ugye kiszellőzzön konkrétan, ugye most ha az irodaházról beszélünk, és ezt folyamatosan egyébként mérik nap mint nap ezeknek a koncentrációját, például a VOC-nek a koncentrációját, vagy akár mondjuk a hangzavart folyamatosan mérik, és ezekből most már riportok készülnek egyébként, amiket elküldenek ugyanúgy a beruházónak. Aztán nyilván itt összehasonlítási lehetőségek vannak, stb. Tehát elég sok mindennel összefügg ez a dolog. Ugyanis gondoljunk bele, hogyha mondjuk egy cég ugye beköltözik egy új irodaházba, ott alapvetően például neki az ESG riportjában megjelenik egyébként az a tétel, hogy egyébként ott, ahol ő fizikailag van, ugye az mennyire környezetterhelő, vagy mennyire nem környezetterhelő. Tehát ma már egyébként abszolút nem másodlagos egyébként a cégek számára se, hogy például milyen irodaházba költöznek. Ráadásul ugye az irodaházak tekintetében beszélhetünk azért egy, hát mondjuk egy túlkínálatról. Tehát itt alapvetően ugye megjelenhet az ügyfél részéről egy igény, hogy egyébként ők egy olyan irodaházba
szeretnek. Ez a Covid óta azért így maradt, igen?
Így van. Hát a lakóházak esetén ugye ez egy inkább fordítottan igaz. Ott kimondottan egyébként tudatosan, tehát érdemes tudatosan egyébként mondjuk a beruházó felé ezzel az igényel előlépni, hogy akkor ezekre figyeljünk oda, hogy minél több természetes anyagot használjunk.
Tehát a környezet barátságot illetően újabb és újabb előírások vannak, de ennek ez csak egy része, vagy hogy ez nincs, vagy ez nem annyira van figyelembe véve, tehát az egészségügyi rész.
Alapvetően ugye, amit
ezt
nagyon...
Ezt nekünk kell megfutni ezzel kapcsolatosan a köröket, hogy minden stimmel-e?
Igen, mert alapvetően, hogyha valaki ugye erre a topikra gondol, akkor mindig ugye az energiahatékonyság jut az eszébe. Ugye az energiahatékonyság ugye az közvetlen hatása van a pénztárcánkra, viszont hogy energiahatékony egy épület, akkor ugye kevesebb lesz a rezsi. Viszont nyilván közép meg hosszú távon, amikor mondjuk az adott irodába dolgozunk, vagy az adott épületben élünk, értelemszerűen ott ugye vannak egészségügyi kockázatai ennek a dolognak, és egyébként a kettő nyilván összefügg, de alapvetően itt azért még vannak plusztételek, tehát itt pont a plusztétel az valóban azoknak az anyagoknak a használata, ami a lehető legkösebb VOC koncentrációt generálja. Másik fontos dolog, hogy például, hogyha bútort vásárolunk, ugye, az egy klasszikus dolog, meglévő házban is rengeteg bútort vásárolunk, tehát ne a ragasztott bútorokat vásároljuk, ha van rá lehetőségünk, mert például eleve a ragasztó az tartalmaz nagyon-nagyon sok ilyen VOC-t.
Mi irodában ülő emberként tudunk figyelni dolgokra? Tudsz tanácsot adni? Hogy mi az, amikor Mert az ember, amikor munkát keres, sok mindenre gondol, fizetés, szabadság, szociális juttatások, szép kártya, stb. De az, hogy milyen környezetben fog dolgozni, az nem szokott az első szempontok között lenni, pedig, ugye, mint hallhattuk, hosszú távú akár egészségügyi hatása is lehetnek.
Igen. Tehát alapvetően ugye nyilván az irodai munka kapcsán, ami nyilván nem csak ezzel függ össze, hanem bármilyen más egészségügyi faktorral is, tehát a lehető legtöbbet próbáljunk nem az asztal mellett üldögélni, hanem inkább járni, vagy akár kimenni a szabad levegőre. Tehát ugye minden lehetőség, tehát alapvetően adott a lehetőség, hogy ha jól emlékszem, hogy óránként 5 percet ugye fel lehet állni egyébként, meg a legnagyobb szigor mellett is. Uh-huh. Úgyhogy érdemes egyébként ilyenkor természetesen kihasználni, kimenni a levegőre. Tehát azért azt kell tudni, hogy amúgy mondjuk a szennyezőanyagoknak a koncentráció az ötszörösét is elérheti egyébként a künti területhez képest, mondjuk egy beltéren, hogyha az nincsen megfelelően például szellőztetve, megfelelően módon.
Oké, mennyire kell erre már az építéskor figyelni? Mert ugye vegyük kettő felé, oké, én vagyok egy cégbérelek, elmondtad, hogy milyen szempontok alapján, stb. Csináljunk egy ilyen felmérést, elmondtad, hogy dolgozóként járjunk ki, ne üljünk, nézzük meg a munkaállomásunkat, mielőtt oda leülünk, stb. De kivitelezőknek is kell erre figyelni?
Illetve engem egyes szempontjából potenciális lakásvásárlóként érdekelne, hogy milyen köröket fussak meg, akár ha egy új lakás projektben szeretnék venni egy lakást, akár hogyha egy használtat keresek.
Alapvetően egyébként ugye ez már nagyjából a tervezési fázisnál eldől, kvázi, hogy ugye milyen szempontokat fogunk figyelembe venni a kivitelezésnél. Ugye a tervezők azok alapvetően, hogyha nekik megvan adva a lehetőség, hogy szabadon tervezzenek, tehát azt mondják, hogy egy energiahatékony és egyébként az egészségre kevésbé nyomás gyakorló lakást tervezzenek, megfelelő szellőztetési rendszere például, vagy megfelelő szigetelése, ők egész biztos, hogy ezt meg fogják tudni egyébként tervezni. Itt ugye mindig a vevői oldal a kérdés, hogy alapvetően ugye ezt ki fogja finanszírozni, hisz ugye azért jellemzően ezek a technológiák azért ma még egyébként drágábbak egyébként, mint mondjuk a klasszikus technológiák. Amire mindenféleképpen egyébként oda kell figyelni, az az, hogy legyen nekem lehetőségem, mint vevő, tulajdonképpen valamilyen szinten végigkövetni a kivitelezésnek a folyamatát. Tehát, hogy tekintsek valamilyen szinten, kapjak valamilyen szinten betekintést a kivitelezésbe, akár mondjuk azt,
de most hogy, így, hogy mondjuk milyen ragasztóanyagot használsz hideg burkoláshoz?
Ez viszonylag
extrém. Mert ezt nem tudom megítélni, tehát ez egy másik szakma.
Igen, ez nyilván ez egy viszonylag extrém egyébként, de például az, hogyha mondjuk egy kivitelezés során igénybe veszek 2-3 szakembert, mondjuk egy épületbiológust, tegyük fel mondjuk egy energetikust, és ne adj Isten, még mondjuk egyszerre is hívom esetlegesen össze őket, ugye, hogy akkor nem mindenki a sales pitch-ét mondja, mert akkor azt értelemszerűen megvesznek ott kilóra, hisz nem ismerjük ezt a szakmát, akkor alapvetően ugye pontosan megkapom azokat az információkat, amiket szükséget, hogy hol kell szigetelnem, hogyan kell majd szigetelnem, és ezt nyilván a kivitelezőtől kérhetem. Kivitelezőtől kérhetem azt, hogy mindenféleképpen szeretnék mondjuk egy automatikus, tehát egy automata szellőztető rendszert beépíteni egyébként a házba. Kérhetem azt egyébként, hogy mondjuk legyen nekem páramentesítő vagy párologtató eszközöm egyébként mondjuk benne a házba. Tehát alapvetően ugye ezek szerintem mind olyan tényezők, ami optimálisá teheti az ott lakást. Tehát, hogyha arra figyelünk, hogy mindig 40-60% legyen mondjuk a páratartalom bent, ugye erre azért már vannak technológiák bőven, ha arra figyelünk egyébként, hogy ne nyomjuk agyon a légkondival egyébként a lakást, hanem ez egyébként akár nyilván meglévő lakásoknál is igaz, hanem lehetőség szerint mondjuk 5-6 Celsius fok különbség legyen mondjuk a kinti hőmérséklethez képest. Nagyon-nagyon sok mindent egyébként, főleg ezeket a gombásodást, meg főleg a porotkákat, ugye azt nem beszéltünk róluk, de ugye az most már tény, hogy a porotkák például 40%-os páratartalom alatt nem szaporodnak. Tehát onnantól kezdve nekem nem, tehát ha ott alatta tudom tartani, akkor ugye például ezzel se lesz nekem problémám.
Fú, kifogyhatatlan téma ez. Most ennyi időnk jutott rá, kicsit bepillantattunk a beteg épület szindrómába. Nagyon szépen köszönjük az információkat, Csaba. Az elmúlt percekben Borbé Csabával, a Planradar regionális vezetőjével Magyarországon, a beteg épület szindróma szakértőjével váltottunk néhány szót. Köszönjük, még egyszer szép napot!
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
No, hát nagyon kemény a helyzet a Budapesti Értéktőzsdén, de nem vennénk el Muhi Gergely vezető elemző kenyerét, majd ő hozza a rossz híreket Morgós Szerdán. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok,
öreget! Hát mondj egy értelmezhető részvényt, amelyik nem esik.
Tegnapi amerikai szakadás után azért látszott, hogy lesz jó nagy visszaesés nálunk is, na neki mely mekkora a mértéke?
Igen, hát sajnos továbbra is dráma helyzet a Budapesti Értéktőzsdén. A Bux Index közel 1,8%-kal van lejjebb a tegnapi záróértékéhez képest, így most éppen 84.156 ponton az index, és egyébként ez annyira nem lók ki a régiós átlagból.
Nem is olyan rossz.
És egyébként volt már ettől rosszabb is, tehát a reggeli órákban bőven 2% feletti eséseket láttunk, És igazából ez annak köszönhető, hogy tegnap még lehetett reménykedni abban, hogy lesz valami ilyen enyhülés Donald Trump legújabbá bejelentéséből, viszont észére ez bizonyosra vált, hogy nincsen semmilyen egyezmény, és a mai nappal bevezetésre kerülnek a reciprokvámok a legtöbb országgal szemben, így Kínával szemben is, sőt, egy újabb szektorral, a gyógyszerszektorral szemben további 25%-os vámokat engedett be Trump. Így ezeket a híreket emésztik ma reggel a piacok, és ennek látjuk most veledményét ilyen hatalmas nyújtokban.
Ez kinek? Ez ránk is vonatkozik? Vagy ez általános? Vagy ez csak Kína? Vagy most ez hogyan? Például a Richterre például ez hat?
Sajnos Trump tárgyalási technikából következik, hogy nem lehet pontosan tudni sohasem, hogy mire gondol, és nagyon sok mondjuk majd a részleteken. Egyelőre csak annyit jelentett be, hogy az összes Amerikában érenő gyógyszer importra 25%-os vámot akar bevetni, de nem tudjuk, hogy ez lesz-e később differenciával, lesz-e akit jobban, lesz-e akit kevésbé fog érinteni.
Na most ez hogy áll összefüggésben azzal, hogy a kereskedelmi mérleg alapján veti ki? Ez most meg egy ilyen általános, szektorális, ezt már lehet, hogy nem kér ebbe semmibe logikát és racionalitást keresni, csak ez a rossz szokáson még ezek szerint megvan.
Pontosan. Ebben sem is értünk, hogy az amerikai elnök jelentésében nehéz konzekvenciát és konzekvenséget kimutatni. Meglátjuk, hogy pontosan milyen részekre.
Hát akkor lássuk a piaci reakciót, mert az legalább biztos.
Igen, mennyi a Bux, mekkora forgalomban?
Meg mennyi a Richter, hogyha már a gyógyszerpiac ennyire a középpontba került?
Hát igazából itt minden szép pirosban látszik nekem most a reggeli shortlistemen. A Bux most éppen 2%-kal van lejjebb, 83.942 ponton, és elég nagy a forgalom, de ezt az elmondatban szerintem már megszokhattuk. Eddig a pontig összesen 4,7 milliárd forintnyi részvény fordult meg a budapesti értéktőzsdén.
Az azért Lénkább szép.
Az OTP-t ütik.
Uh-huh. A igen, forgalom igen. Az szép, hát tehát nagy forgalomban viszonylag nagy esés, az sok jót.
Jó, de az OTP nagyon fölpattant az elmúlt másfél napban, tehát az nem meglepő, hogy akkor őt csapják legjobban. Mennyire? 22 és... fölött tud lenni?
Igen, egyelőre még 22.920 forinton kereskednek az értékpapírral, de ez is 2,3%-kal lejjebb van a tegnapi zárójelhez képest, és nyilván itt volt a forgalom, közel 3,5 milliárd forint értékben cseréltek kezet az OTP papírjai, uh-huh. De igazából a többi blue chip-el sem bánik túlságosan kesztyűs kézzel a piac. Ha már a Richterről beszéltünk, itt látjuk a másik legnagyobb mínuszt, itt is közel 2%-kal van lejjebb az árfolyam, és most éppen 10.030 forinton kereskednek a gyógyszergyártóval, míg a Bol esetében 1,8, a Magyar Telekom esetében pedig 1,3%-os csökkenés látunk.
Nem is olyan vészes egyébként, tehát látva egyrészt, ami Amerikában folyt, másrészt meg itt is azért a pénteki kicsúcsos, nem a hétfői napelei begyorsulásban azért itt a 10-15%-os esések is voltak, úgyhogy 2% ide-oda, ez szinte nem is tűnik most már elmúlt napokhoz képest vészesnek, főleg, hogyha abból indulunk, hogy a OTP-t 20 évvel alá ütötték, visszapattant 23-ra, és most 23 alatt van, egy 23 fölé, most egy kicsit alatta, hát ha így tudna stabilizálódni, akkor az jó hír lenne akkor is, hogyha most mínusz van.
Így van, hát meglátjuk, hogy mennyire volatilis mínuszú érkezik, igazából ez a gond az ilyen bizonytalan helyzetekkel, hogy pontosan senki nem tudja beárazni az eszközöket, és hatalmas volatilitás átható a piacokon.
Uh-huh. Jó, a forint gyengülését azt láttuk, igen. De hogy mennyire gyengült
volt
ma?
Volt 409 forint fölött is az árfolyam az euróval szemben.
Így van, azóta egy picit tudod erősödni a forint. Most éppen 1 euróért 408,3 forintot kérnek, és ami igazán meglepő, hogy a dollárral szemben még tovább is tudott erősödni a tegnapi záróértékéhez képest, most éppen 1 dollárért 369,5 forintot kérnek, de ez igazából nem annak köszönhető, hogy a forint annyira erősödne, pont ellenkezőleg, hogy a dollár megfelelően gyenge, és úgy tűnik, hogy most igazából minden toxikus eszköznek számít, ami amerikai, így adják az amerikai részvényeket, kötvényeket és a dollárt is, uh-huh. És igazából ennek köszönhető, hogy a forint tudott erősödni a dollárra.
Hát akkor Donald stratégiai beválik, tehát...
Ezt akarták.
Ezt. Gyengítettük a dollárt, és levittük a benzinárakat, mert az olaj is bezuhant, úgyhogy végül is jó úton jár a stratégiája a teljesítése felé.
Félig igazából, mert ők szerették volna a hosszú hozamokat is levinni, és azokban pedig egy hatalmas emelkedés álltunk az elmúlt napokban, úgyhogy igazából nem lehetnek teljesen elégedni.
Jó, hát vannak mellékzöngék, nyilván mindig, hát előfordul, de mindenben meg fogja ő találni azért a jót. majd kommunikációs szinten természetesen. Na, mire figyeljünk? Van még valami, ami biztos, hogy jön, vagy pedig csak a váratlanul beeső csapkodás, idevám, odavám, japánokkal tárgyalunk, másikkal nem tárgyalunk, felajánlkozások, hogy akkor lesznek mégis egyes országokkal tárgyalások, tehát ezek a hírek mozgatják majd a piacot, vagy van valami, amire érdemes odafigyelni, amire tudunk, hogy bejelentés vagy adat fontos érkezik, amire a piacok reagálhatnak?
Abszolút a hírek mozgatják most a piacot. Igazából holnap délután érkeznek az amerikai inflációs adatok, amik általában kiemelt figyelmet szoktak kérdezni, de a jelen körülmények között ezeknek a jelentősége igazából elhanyagolható, és ami biztos, az a bizonytalanság, úgyhogy igazából mindenki a kereskedelmi hálóval kapcsolatos hír áramlás fogja figyelni ezen napokban.
Oké, köszönjük szépen, jó kereskedést, hajrá!
Szép napot nektek is, sziasztok!
Szia! Muhi Gergely vezető elemzővel nyitottunk tőzsdét.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Oké, nem szépen, most még egy kis környezet és természetvédelem a végére, ugye beszéltünk az irodai levegőről, de a külső levegőről nem, most egy kicsit arról fogunk beszélgetni, hogy a légszennyezés milyen hatással van a születés számra. Szabó Morvai Ágnes tárcsáztuk, a KRTK, azaz a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutató Központ tudományos főmunkatársa ő. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
No, légszennyezés és születésszám, milyen vizsgálatok zajlottak ebben az ügyben, és mire jutottak ezek a vizsgálatok?
A kollégámmal azt vizsgáltuk, hogy a szállópor és a különböző egyéb légszennyező anyagok milyen hatással vannak a születésszámokra. Az Eurostat oldaláról, illetve az Európai Környezetvédelmi Ügynökség oldaláról összegyűjtöttük több évre és nagyon sok régióra ezeket az adatokat. Uh-huh. A vizsgálat tulajdonképpen úgy zajlott, hogy egy adott régióban megnéztük, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk, hogyha van egy hidegebb tél, akkor többet fűtenek a háztartások, és nagyobb lesz a légszennyezés. Vagy hogyha erősebben fúj a levegő egy adott időszakban, akkor szétteríti nagyobb területen a légszennyezettség koncentrációját, és emiatt alacsonyabb légszennyezettséget mérnek. És akkor fogtuk minden régióra ezeket a légszennyezettségi adatokat, és összehasonlítottuk a magasabb és az alacsony légszennyezettségű periódusokat. És azt találtuk, hogy a magasabb légszennyezettségi periódusok után a születésszám jelentősen csökken. Itt, mivel összegyűjtöttük gyakorlatilag az összes olyan légszennyezőre vonatkozó adatot, amit az Európai Unióban gyűjtenek és mérnek, ezért meg tudtuk azt csinálni, hogy egyszerre megnéztük az összes légszennyező hatását, és el tudtuk különíteni, hogy melyik az igazi gonosz ebből a szempontból, tehát melyik az, amelyik a legnagyobb.
Mert hogy a légszennyezettségben nagyon sok összetevő van, ugye nitrogénoxid, nitrogéndioxid, szállópor, benzolólom, szénmonoxid, ugye az meg a fűtésből, tehát hogy ezek közül melyik az, ami különösen ártalmas?
Így van, pontosan ezeket tudtuk összegyűjteni, és azt találtuk, hogy a szállópor különféle nagyságú verziói azok, amik a legnagyobb problémát okozzák. Ugye itt a szállóporról azt kell tudni, hogy ez gyakorlatilag bármilyen olyan anyag, aminek nagyon-nagyon pici a mérete. A 10 mikron átmérőnél kisebb, illetve a már a nagyon finom szállópor a 2,5 mikron átmérőnél kisebb porszemcsék, amik a levegőben terjednek, főleg mondjuk a benzinkipufogó gázokból, vagy avarégetésből, vagy mondjuk fatüzelésből származó por, és ezek mondjuk a 2,5 mikronnál kisebb por, az már annyira pici, hogy nem tudja megszűrni a szervezetünk, és a tüdőn keresztül bejut a véráramba, és ott eljut a test különféle részeire. Erre nagyon sok orvosi kutatás van, tehát erre mi nem tudtunk részletesen kitérni, nem is volt erre adatunk, hogy a testen belül ez mit okoz, de azért azt tudjuk az orvosi kutatásokból, hogy például a véráramon keresztül légzőszervi megbetegedéseket, szív- és érrendszeri megbetegedéseket okoz, és azt is tudjuk, hogy a férfi és a női fertilitása is nagyon komoly hatása lehet ezeknek a...
Tehát akkor a szállópor a fő ludas, ilyenkor felvetül az emberbe a kérdés, hogy ha egy ország gazdaságilag fejlett, vagy fejlett, akkor mondjuk újabbak a gépjárművek, ők meg azért odafigyeltek erre az újabb modelleknél a szállópor kiszűrésére is, vagy mondjuk kevesebb a szegény ember, és kevesebben fűtenek mondjuk mindennel, ami a kezük ügyébe akad, ez is csökkentheti a szállópor koncentrációját. Ilyetén összefüggést kimondhatunk?
Pontosan, tehát hogyha erre figyelnek, hogyha mondjuk zsákokban gyűjtik a hulladékudvarban a biohulladékot, és nem az emberek elégedik otthon, hogyha korszerűsítve van a fűtés, ne adj Isten szigetelve a ház, és ezért nem kell iszonyú sok fát, meg egyéb, akár ne adj Isten autógumit eltüzelni a házon belül. Ez mind-mind abba az irányba hat, hogy a szállópor csökkenjen. Én mondjuk nem vagyok ennek a szakértője, de például én olyat is olvastam, hogy a modern autóknak, amelyek már mondjuk a hibrid autóknak a szállópor kibocsátása, az a legnagyobb részben az autógumiról
lemorzsolódó. Meg a féktárcsáról, meg igen, és egyre nehezebbek ezek az autók, tehát, hogy igen, autós rovatunkban beszéltünk már erről, hogy egyre nehezebbek, egyre jobban kopnak a gumik, egyre nehezebb megállítani őket, egyre jobban kopnak tehát a féktárcsák, szóval ilyen jellegű dolgok is összetetté teszik ezt a problémát.
Így van, pontosan.
Egyébként nyilván ez csak egy része, ami a születésszámot befolyásolhatja, a szállópor koncentráció, és tágabban véve a légszennyezettség, de nyilván más ezer oka is van. De lehet olyan összefüggés, hogyha nem tudom én, ne kezdjünk már autógumi gyárakkal GDP-t építeni, és utána családtámogatási rendszerrel növelni a születésszámot, mert ez a két hatás talán kioltja egymást.
Abszolút mértékben kioldhatják egymást, tehát itt azt kellene valószínűleg megtenni, hogy a különböféle szakpolitikáknak az egymásra hatását megnézni. Tehát mi az, ami kioltja egymást, mi az, ami adott esetben támogatja egymást. Tehát például lehet-e az, hogy egy légszennyezés csökkentő környezetvédelmi szakpolitika ugyanazt a hatást, vagy hasonló hatást éri el, mint mondjuk egy családtámogatás növelés. És akkor én ezt nem tudom most, nem számoltunk erre konkrétumokat, uh-huh. hogy melyik költés az, ami a legnagyobb pozitívumot hozza, uh-huh. de hát nyilván, hogyha egy környezetvédelmi beruházást tesznek, az nem csak a születésszámot fogja növelni, hanem mondjuk csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedéseket. Uh-huh. Meg egyáltalán lehet látni mondjuk egy városban, mondjuk Budapesten hosszabb igen. távolságot lehet látni, az sem mondjuk egy nagy probléma.
Értem. A következő, mert hogy a hallgató meg szkeptikus, hogy de hát Indiában, ahol legendásan rossz volt a levegőminőség, vagy rossz a levegőminőség, vagy Kínában, ahol ugye nagyon komoly erőfeszítéseket tettek, ott azért lehet látni, hogy ezek a legnépesebb országok, tehát hogy miközben ugye a nyugati demokráciák meg épp az, hogy azzal küzdnek, hogy nem születik elegendő gyerek, ahol meg mondjuk fejlett a környezetvédelem, tehát azért hangsúlyoztuk, hogy ez egy összetevő. Ennek az összetett problémának.
Ugye azt látjuk, hogy a fejlett országok a fertilitási görbének egy későbbi szakaszán vannak. Kína most érkezett el, azt hiszem tavaly kezdett el Kínának is csökkenni a népessége, tehát a ezek a fejlődő országok teljesen más fertilitási mutatókról indulnak. Náluk is valószínűleg csökkenti a légszennyezés a fertilitást, csak ott ugye nem, tehát náluk mondjuk 8-ról akkor csökkenti 7 gyerekre. Nálunk meg csökkenti 2-ről 1-re.
Igen, és az arány meg egyáltalán nem mindegy. Igen.
Hát nem ugyanaz az arány, és nyilván a fertilitást mondjuk ilyen kontinensek közötti összehasonlításban, vagy ilyen nagyon nagy GDP eltérések közötti összehasonlításban sokkal inkább meghatározza a kultúra, a szokások, a normák, az általános végzettségi szint, a munkaerőpiaci helyzet, stb. Tehát ezek azért nagyon erősen. Tehát mit akarnak az emberek? Nyilván az, hogy ki hány gyereket szeretne, az a legerősebb dolog, és aztán az, hogy ebből mennyi sikerül, mondjuk a légszennyezés az ezt befolyásolja.
Igen. Nagyon szépen köszönjük, felhívtuk erre a figyelmet, hála önnek, köszönjük, és még egyszer jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen,
viszonthallásra. Szabó Morvai Ágnessel, a Közgazdaság és a Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával vettük végig, hogy a szennyezettebb levegő kevesebb gyermeket eredményezhet.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Véget ért a Móka mára zárul Gabi bácsi mókatára, de ha tetszett, nem sokára pénteken újra Ács Gábor Mihálovics András páros lesz itt a Millás reggeliben. Mára végre megköszönjük a figyelmet.
Tovább oszthatjuk egymást.
Így
nagyon
van,
jó.
Így van. A mikrobiom munkra is figyeljünk a légszennyezettség
egy üzenet
mellett.
Egy üzenet bele. Igen, a penészedésre írja a hallgató, hogy a penészedés oka sokakat érdeklő és érintő probléma, a jó nyílászáró plusz pára plusz hőhíd kombó, ha nem hideg a fal, nincs penész. Okay. Erről annyi mindent hallottam, és én sem
utána
látok tisztán,
nézzük.
Úgyhogy
lehet, hogy ez majd Gedének megüzenjük, hogy a penészedésről valami szakértőt a rovatában legyen kedves leszervezni, hiszen a penészedés is árt mikrobiomunknak.
Önmagában megér egy kört, így van.
Visszaveti GDP termelő képességünket. Köszönjük a figyelmet előre, mert előttünk már felsejlett Románia háta. Érjük utol tehát. Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.